Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténység szilárd alapot ad a magyar-libanoni együttműködésnek, aminek a jelenlegi biztonsági kihívások miatt is nagy jelentősége van, közölte a külgazdaság és külügyminiszter, miután fogadta a libanoni Szabad Patrióta Mozgalom pártelnökét. Szijjártó Péter arról számolt be a Gibran Bászillal közös tájékoztatóján, hogy a két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 60. évfordulóját, és ezen idő alatt a viszonyrendszert végig a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd határozta meg. A határszerzető aláhúzta, a magyar kormány az elmúlt években számos keresztény közösségnek nyújtott támogatást a világ 64 országában. Összesen 400 rehabilitációs és fejlesztési programot hajtottak végre 42 milliárd forint értékben, ezek közül 38-at Libanonban. 33 ősi keresztény templomot újítottak és újítanak fel az országban azért, hogy a keresztény közösségek visszakapják az ima helyeiket. Szijjártó Péter arra figyelmeztetett, a keresztényekkel szembeni támadások nem csak terroristákhoz és fanatikusokhoz kötődnek a világban, ugyanis egyre erőteljesebb nyomás alatt vannak a vallási értékek nyugaton is. Orbán Viktor miniszterelnök meghívására szerdától vasárnapig hivatalos látogatást tesz Magyarországon Benjamin Netanyahu, Izrael állam kormányfője. Erről a miniszterelnöki kommunikációs főosztály tájékoztatta az MT-t. Szerdán tárgyal a távközlési cégek vezetőivel a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint 10%-os díjcsökkentésre kéri majd őket április közepéig. Emellett szeretné elérni, hogy a tavaly évvégi díjakat alkalmazzák a számlavezetésnél és a kártyaszolgáltatásoknál a bankok. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 668.100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó pedig 459.000 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 10,4, a nettó 10,2, a reálkereset pedig 4,6%-kal nőtt az egy évvel korábbiakhoz képest, a fogyasztói árak 5,5%-os növekedése mellett. A bruttó kereset medián értéke 539.500, a nettóé 373.600 forintot ért el, mindkettő 9,3%-kal múlta felül az előző év azonos időszakit. Elkezdődött a száj- és körönfájással fertőzött, mintegy 3000 szarvasmarha leülése a Győr-Moson-Sopron megyei levélen, számolt be elsőként az RTL híradó. A betegség miatt a település 10 kilométeres körzetében máig minden sertést is házi vágással le kell ölni. A Névi korában arról számolt be, hogy Magyarországon mindenhol tilos a betegségre fogékony fajokat bemutató vásárok szervezése. Nagy István agrárminiszter pedig azt jelentette be, hogy az állattartók kártalanításán túl átmenetileg a munkavállalók fizetését is átvállalják. Lényegesen kevesebb a forgalomban lévő kábítószer mennyisége, csökkent a fogyasztók és az új belépők száma is, jelentette be a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Egy hónapja indult a kábítószer bűnözés elleni hajtóvadászat a zéró tolerancia jegyében, emlékeztetett Horváth László. Több mint 1300 esetben rendeltek el büntetőeljárást, csak nem 150 kereskedő került rendőrkézre, több 100 millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Az alaptörvény módosításával, a törvénycsomag elfogadásával, a folyamatos rendőri jelenléttel és széles társadalmi összefogással sikerre fogjuk vinni célunkat, ami nem lehet más, mint a kábítószer kereskedelem felszámolása, jelentette ki. A vasúti átjárós balesetek megelőzése érdekében óriás plakát tervező pályázatot hirdett középiskolásoknak a MÁV és az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Idén eddig 13 baleset történt vasúti átjárókban, ezek során 5 ember vesztette életét, miközben a vasúttársaság hibájából 2009 óta több mint másfél évtizeden nem történt halálos baleset. A személy jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb május 20-áig lehet rendelkezni, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A Katolikus Egyház technikai száma 0011-es. Egy párizsi bíróság 4 év börtönbüntetése ítélte Marine Le Pen francia jobboldali politikust, ennek fele feltételes szabadlábra helyezés nélkül jár. Abban az ügyben, amelyben arról volt szó, hogy uniós pénzeket csikkasztottak el a Nemzeti Tömörülés nevű párt számára. Le Pent eltiltották attól is, hogy 2027-ben majd induljon az elnök választáson. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben több, később már kevesebb felhő lesz felettünk, helyenként majd ismét kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szent életű emberek.
Szent Ákos püspök vértanú. Szent Ákos, avagy Akácius, a frígiai Antiókia püspöke volt Kis-Ázsiában a 3. században. Működésével nem csak hívei, hanem még a pogányok részéről is kiérdemelte a jó angyal jelzőt. Püspökségének idejére esik a Décius féle nagy keresztényüldözés. Ez a tehetséges császár a hanyatló római birodalomba a pogány nemzeti vallás föllendítésével akart új életerőt önteni, és ezért a legválogatottabb kínzásokkal akarta rábírni a keresztényeket hitük elhagyására, illetve a pogány istenek tiszteletére. Ennek az üldözésnek egyik jellemző mozzanata Ákos esete. Marcianus helytartó maga elé idézte a püspököt. Hiteles följegyzések szerint a kihallgatás a következő módon folyt le. Marcianus, neked kötelességet tisztelni és szeretni államfőnket, a császárt, mert a római birodalomban élsz. Ákos, senki sem tiszteli és szereti a császárt olyan nagy tisztelettel és szeretettel, mint a keresztények. Állandóan imádkoznak érte, hogy soká éljen, hogy népeit igazságossággal kormányozza, s hogy a birodalom a császár egész életén át békességet élvezzen. Azután imádkozunk a katonaságért és az egész birodalom jólétéért. Marcianus, ezt magam is dicsérem, hogy azonban bebizonyítsad a császár iránti hódolatodat, áldozatot kell neki bemutatnod. Ákos, én imádkozom a mi igaz, nagy és láthatatlan Istenünkhöz, hogy áldja meg a császárt minden jóval. Áldozatot azonban nem követelhet tőlem a császár. Miféle ostoba tanítás vezetett téged félre? Vesd el azt, aki láthatatlan, s ismerd el Istenül azokat, akiket látni lehet. Imádjam Istenekül azokat, akiket vádolok, akiket utálok, akiket megvetek, akik olyan bűnöket követtek el, amin őket a ti törvényeitek büntetnek. Marcianus, a keresztények sok minden rosszat költenek a mi isteneinkre. Én csak egyet mondok neked, áldoznod kell, vagy meghalsz. Ákos, ugyanúgy cselekszenek az útonnálók, akik megtámadják a vándort, s csak ez elé a választás elé állítják, pénz vagy életet. Marcianus, nekem csak az a feladatom, hogy kényszerítselek az áldozatra. Ha nem engedelmeskedel, nem maradhat el a büntetés. Ákos, nekem meg az a feladatom, hogy soha se tagadjam meg Istenemet, megmondotta az Isten fia, aki megtagad engem az emberek előtt, megtagadom én is őt atyám előtt. Marcianus, ime amiről már régen szerettem volna megbizonyosodni, te most magad megvallod vallástok egy babonáját, hogy az Istennek fia van. Ákos, igenis van, az igazság és a kegyelem igéje Jézus Krisztus. Ezután Marcianus sorjában megkapja a felvilágosításokat az Úr Jézus fogantatásáról, születéséről és természetéről. Majd más területre tér át, hivatkozik a szigorú erkölcsű montanistákra, akik készséggel áldoznak, s ezt mondják Ákosnak, Akáciusnak, engedelmeskedj te is ugyanúgy, mint mi. Egyesítsd az összes katolikusokat, s vedd föl velük együtt a császár vallását, jöjj át hozzánk egész egyházközségeddel. Ákos, a többi keresztényt nem én kormányzom, hanem az Úristen parancsa. Ők csak akkor hallgatnak rám, ha helyesre buzdítom őket, s szó nélkül megvetnének, ha rosszat mernék nekik tanácsolni. Marcianus, mondd meg a többi keresztény nevét. Ákos, neveik föl vannak jegyezve az örök élet könyvében. Ismét Marcianus, új vallást vezettek be. Ákos, igen, mi elvetjük az isteneket, akiket ti magatok csináltok, s amikor készen vannak, imádjátok őket. Nektek nem lennének isteneitek, ha a kőfaragó számára nem akadna kő, s ha a kő számára nem akadna kőfaragó. Mi pedig egyet imádunk, de nem azt, akit mi készítettünk, hanem aki bennünket teremtett, mint urunk, szeretett minket, mint atyánk, megváltott bennünket az örök haláltól, mint jóságos pásztorunk. Marcianus, sorold el a többi keresztény nevét. Ákos, itt állok én a törvényszék előtt, s téged mások nevei érdekelnek? Azt hiszed, hogy akkor megadjuk magunkat, ha többen vagyunk, amikor jó magam, noha egyedül vagyok, nem engedem magam kényszeríteni. Ha azonban annyira fontos neked a név, engem Ákos püspöknek hívnak, két társamat pedig Pizónak és Menandernek. Tedd, amit jónak látsz. Marcianus, újra bezáratlak a börtönbe, s közlöm az egész ügyet a császárral. Az ő döntésétől függ, mi lesz veled a jövőben. A hagyomány szerint Décius elolvasta a kihallgatásról fölvett jegyzőkönyvet, s Ákos ügyes és bátor vallomása annyira megkapta lelkét, hogy megkegyelmezett a püspöknek. Kiszabadulása után Ákos igen sok pogányt térített meg, s szent békességben hunyt el. Noha nem szenvedett vértanúságot, mégis a vértanúk közt emlegették és emlegetik. Ennek egyszerű oka pedig az, hogy ő szívesen vállalta volna a vértanúi halált is az Úr Krisztusért, s nem rajta múlott, hogy nem lett tényleg vértanú. Amikor az utókor a vértanúság dicsfényével övezi Akáciuszt, hangsúlyozni akarja a jó szándék óriási erejét és értékét. A szándék az Úristen szemében fölér a tettel, ha a szándék végre nem hajtása nem rajtunk múlott.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban a tékozló fiú történetéről elmélkedik Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. Tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Sinkovics Andrea.
A tékozló fiú története a mennyi atya végtelen irgalmas szeretetéről szól. A történet úgy kezdődik: bámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll a bűnösökkel, sőt eszik is velük, mondták. A bámosok és a bűnösök valamire szomjaztak. Érezték ők, hogy amit tesznek, az bűn, az rossz, az megalázza az egész lényüket, és hogy valamit tenni kell. Tudták, hogy valamire éhesek, szomjasak, de pontosan nem tudták megfogalmazni. Ezért keresték Jézust, hogy hát ha ő majd tud valami okosat mondani, nagy hírű volt, gyógyított, tanító, mester, és hát ha ő tud választ adni, hogy ő pontosan mire is szomjaznak. És ők itták Jézusnak a szavait. A farizeusok pedig megbotránkoztak rajta, mert egy jó, vallásos ember nem áll szóba ilyen aljanépséggel, mert mi különbek vagyunk náluk, és ezekkel az emberekkel nem tárgyalunk, főleg nem eszünk együtt, sőt az ilyen embereket lenézzük, és nem is akarunk a közelükbe menni, nehogy tisztátalanná váljunk. Ez a kép élt bennük. És erre mond Jézus egy példabeszédet, ami két fiúról szól. A fiatalabbik fiú jelenti a bűnös embereket, a vámosokat, utcanőket, de jelenti a pogányokat is, akik nem ismerik az Istent, vagy nem jól ismerik, még nem tértek meg. Az idősebbik fiú pedig Izraelt jelenti, ők, akik az Isten meghívott, ők a kiválasztottak. Ők már sokkal régebbről ismerik az Istent, ezért ők az idősebb testvér. A történetben a fiatalabb fiú elindul, hogy a maga erejéből boldoggá tegye saját magát. Meg volt az elképzelése arról, hogy egy embert mit tesz boldoggá. Nekem nem mondja meg senki, se Isten, se ember, majd én tudom, hogy mi ad örömet, mire van nekem szükségem. És pénze is volt hozzá. De minden, amit kapott, az az Istentől van. És az élet tönkrement, írja az evangélium, éhínség támadt abban az országban. Itt nagyon fontos az éhínség szó. Utána, amikor a sertéseket őrizte, akkor pedig így fogalmazza meg, én meg itt éhen halok. Tehát éhínség támad, éhen halok. Egy bűnös ember, aki érzi azt, hogy éhen halok, valamire nagyon mélyen éhezem, valamire nagyon mélyen szomjas vagyok, mint akár a szamaria asszony, valamit keres, már a hatodik élettársa van, de még valamire szomjazok, ez valahogy nem tölti be azt az űrt, ami bennem van. Éhség és szomjúság. Minden embernek a legmélyebb vágya, hogy az Isten szeretetét befogadjam, és viszont szeressem őt. Ha hívő, ha nem hívő, akármilyen vallású, ezt az Isten ültette belénk, ezért minden embernek a szíve mélyén ott van. Van, aki letagadja, valaki nem is tudja, vagy befedi más bűnökkel, bálványokkal, de minden ember szívének a legmélyén ott van az éhség. És sokszor ez akkor jön elő, amikor valaki egzisztenciálisan nagy nyomorban van, akár megsemmisült, vagy valóban szegény, de mindenképpen valamilyen katasztrófa éri az életét, és szinte megsemmisül. Ekkor érzi ezt a belső éhséget, ezt a belső fájdalmat. A tékozló fiú hazatér. Persze már készíti a védőbeszédet, hogy hogy magyarázza meg az atyának, hogy ne üssönek agyon, ne büntessenek meg, már a fiú nem lehetek. Viszont valami utolsó szolgának fogadjanak be, de hogy adjanak enni, mert éhen halok. Ebben az atyai házban kaphatok valamit enni, és nem kell éhen halnom, nem kell önmagammal végeznem, van remény. A fiú nem is veszi észre, hogy ő már halott. halott emberségében, halott a bűnei miatt, halott az álmaiban, az egész lénye halott. Amikor a mennyi atya el is siet, akkor az atya szalad azért, hogy minél hamarabb átöleli az ő fiát. Oda megy, átöleli, és pontosan ezt nem írja az evangélium, de el tudjuk képzelni, hogy az atya átöleli, magához szorítja, talán még sír könnyezik is örömében, csókolgatja a fiát, az atya számára a legis legnagyobb ünnep, hogy a fia hazatért. Pedig a fiú az piszkos, büdös, emberségében, mind külsejében eléggé rosszul néz ki, sőt meg is érzi az atya, hogy ez a fiam halott volt. Tehát ő lélekben halott. Ez a legveszélyesebb halál. Azonban, amikor elfogadja az atyának az ölelését, akkor ebben az ölelésben a fiú meggyógyul. Ebben gyógyul meg teljesen. Elfogadja az atyának a szeretetét, a megbocsátását, és ezáltal, most már így mondanánk, hogy a fiú szenté válik, hiszen az atya az ő életéből ad neki. Az atya szól a szolgáknak, hogy hozzák a legdrágább ruhát, sarú, gyűrűt, vagyis nem valamilyen harmadrendű szolgának fogadja vissza, hanem a legdrágább fiának, a teljes méltóságot visszaállítja. Ha belegondolunk abba, és én sokszor gondolkodom azon, hogy ahol ilyen tragédia van, akkor a család azt mondja, fiam, te egy utolsó senki vagy, lejárattál bennünket, mindenki tudja, hogy mit csináltál, te vagy a mi szégyenünk, úgyhogy takarodjál befelé, enni adunk neked, de ki se gyere még az udvarra se, meg nálunk is hírzállat van, az egész családot szégyenbe hoztad, és ezért takarodjál befelé. Vagy valakit ki is közösítenek, fiam, ha ezt tetted velünk, nem vagy a fiam, takarodj innen, vagy nem vagy a leányom. Sokféle variáció lehet erre. Azonban az atya befogadta, sőt táncos zenés mulatságot rendeztek, és hogy tudja meg az egész világ, hogy a fiam halott volt, de viszont feltámadt, és a feltámadtat az élőt az ünnepeljük. Húsvétkor is ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Itt a fiú támadt fel a lelki halálból, az atya irgalma szeretete által. Az is tudjuk a történetből, hogy az idősebbik fiú megbotránkozik és felháborodik, hogy ez a te fiad, nem is az én testvérem, ez a te fiad, semmi közöm hozzá, te nevelted, te tetted ilyenné. Ez a te fiad hazajött, és mennyi bűnt elkövetett, a pénzét rossz nőkre pazarolta, és most hizlalt borjút vágott, zenés táncos mulatságot rendezel. Én ilyet sose kaptam. Sőt, amikor kértem, hogy egy gödöjét, hogy a barátaimmal el tudjam fogyasztani, akkor pedig nem adtál nekem. És látszik ebből a beszélgetésből, hogy az idősebbik fiú, ha bár otthon maradt, de az atyának a szeretetét nem fogja fel. És ez a központi gondolat ebben az evangéliumban mind a két személynek az a tragédiája, hogy az atyának a szeretetét egyszerűen nem értették és nem fogták fel. Az idősebbik fiú ma sem fogja fel. Hűséges, ő megtett minden parancsokat, de látszik, hogy elég savanyú az a hűség, mert az atyára úgy tekint rá, hogy még egy gödöjét sem adsz neki. Pedig az atya azt mondja, fiam, mindenem a tiéd. De a kulcs, nem fogták fel az atya szeretetét. Amikor a tékozdó fiú hazatért, az ölelésben rádöbbent, hogy kit hagyott ő el, hogy az atyát nem ismerte, hogy az atya mennyire szereti őt, és ebben a szeretetben meggyógyult. Az idősebbik fiú csak panaszkodott, felháborodott, nem is nagyon akart bemenni, én ilyenekkel nem táncolok együtt, mert különben is az Isten igazságtalan, vagyis ő az atyára most is úgy tekintett, hogy igazságtalan valaki, aki a hűségesekhez nem hű, az ilyen jöttmenteket, ilyen utolsó rossz embereket, bűnöseket pedig befogadja, és utána táncos mulatságot rendez. És visszaköszön, hogy a farizeusok is méltatlankodtak, hogy a utcanőkkel, vámosokkal, ilyen jöttment söpredékkel szóbál, hogy tehet ilyet, amikor mi vagyunk a jóvallásos emberek. És a jóvallásos emberek nem fogták fel az Istennek a szeretetét. Ezért, amikor nézzük a saját életünket, mi is éhesek és szomjasak vagyunk, sok minden hiányzik nekünk, próbáljuk betölteni ezzel, azzal, sokszor csalódunk emberekbe, mint a szamari asszony, már a hatodik élettárs, de még az se jó, még most is szomjas vagyok. Vagy ez a fiú is, aki már mindent félét kipróbált, és mégis éhes és nyomorult. Azért, mert mindenkinek a legmélyebb vágya az Istennek a végtelen szeretete, ez befogadni, és az Istent viszont szeretni, tiszta szívből imádni. Ez úgy jelenik meg az evangéliumban, mint parancs. De én most szeretném ezt a parancsot elvenni belőle, hanem úgy tekinteni rá, mint ez a boldogságunk alapja, ez a legmélyebb és legerősebb vágyunk, és ezért tegyünk meg mindent, hogy ebből a szeretetből éljünk, és hogy ezáltal igazi, valóban élő és szent emberek legyünk.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a tékozló fiú történetéről elmélkedett Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban Virágvasárnap ünnepéről, Jézus templomtisztító cselekedetéről, valamint a Nagybőjt negyedik vasárnapjáról beszélget Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival.
Az Atya, a fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Közeledünk a nagy hét felé. Ezért a mai adásban először virágvasárnap szertartásairól, majd Jézus templom tisztító cselekedetéről és a Létára öröm vasárnap jelentőségéről fogunk beszélni. Megnézzük, miért fontosak ezek a napok a keresztény életben, és hogy hogyan érthetjük meg mélyebben az üzenetüket a mai világban is. Mi is történik virágvasárnapon? Ugye tudjuk, gyerekek, hogy a virágvasárnap az a nagy hétnek az első napja. És akkor virágvasárnap Jézus bevonul Jeruzsálembe, egyik legmozgalmasabb szertartás az egyházi évben. Ekkor emlékezünk meg Jézus ünnepélyes bevonulásáról Jeruzsálembe, amikor az emberek pálma ágakkal köszöntötték őt, és azt kiáltották: Hozsanna Dávid fiának. Jézus bevonulásának útvonala a bibliai szerint Betániából az Olajfák hegyén és a Kedron patak völgyében vezető országúton át, majd az aranykapunk keresztül vezetett, célja pedig a jeruzsálemi templom volt. Szamárháton érkezett Jézus, és az emberek így kiabáltak: Hozsanna Dávid fiának. Ez a 118-as Zsoltárból is egyértelművé válik, hogy Jézust messiás királyként tisztelték. A jeruzsálemi templom óriási épület volt, és fontos szerepet játszott a zsidók vallási életében. Az emberek messziről érkeztek, hogy áldozatot mutassanak be Istennek. Az áldozathoz azonban állatokra volt szükség, és sokan nem tudták magukkal hozni őket. Ezért a templom udvarban állatokat árusítottak, bárányokat, galambokat. Emellett a római pénzt a templomi adó miatt sékelre kellett váltani, mert a római pénz pogány képmásokat ábrázolt, amelyeket tilos volt bevinni a templomban. Ezért pénzváltók is dolgoztak ott a templomban, akik gyakran nagy haszonnal dolgoztak és igazságtalan árfolyamokat használtak. Jézus felháborodása annak szólt, hogy a templomot, amely az imádság és az Isten tiszteletének helye, piaccá és üzletté változtatták. Az idén, április 13-án lesz virágvasárnap, és akkor fogjuk ünnepelni ezt az ünnepet. Kérlek szépen, Tamás, mondd el, hogy mik a virágvasárnap szertartásának az eseményei.
Első, barga szentelés és körmenet. Az ünnepi szentmise előtt a hívek a templom előtt vagy egy külön, erre kijelölt helyen gyülekeznek, ahol a pap megszenteli a hozott pálma vagy barka ágakat. A szentelés után az evangéliumból felolvassák Jézus jeruzsálemi bevonulásának történetét. Ezután a hívek körmenetben vonulnak be a templomba, ezzel is felelevenítve az eredeti eseményt.
Tanultuk az iskolába is, hogy Jézus Szamárháton bevonul Jeruzsálembe. Mit mondott a két tanítványnak először is, amikor még nem ment a Jeruzsálembe, hogy jöjjön, menjenek előre és keressenek egy? Mire emlékszünk?
Előre küldött ketté apostolt, és mondta nekik, hogy találni fognak egy szamarat, oltozzátok el, és hozzátok ide nekem. Ha az ott lakók megkérdezik, hogy kinek viszitek, akkor mondjátok azt, hogy a mesternek visszük, és akkor simán elengednek titeket.
Így van, jól mondtad, és akkor úgy is lett. És aztán felült Jézus a Szamárhátára, és mi történt, Tamás?
Bevonult Jeruzsálembe.
És a nép újongott, vagy nem?
Újongszak és pálma ágakkal köszöntötték.
Így van. És nálunk Magyarországon a liturgiában pálma ágakkal szoktuk köszönteni az atyát, amikor bevonul a templomba? Tamás?
Nem, hanem barka ágakkal szoktuk.
Így van. Köszönöm szépen. Mit jelent a barka szentelés?
A megszentelt barkát a hívek hazaviszik, és az otthoni kereszt vagy szentképek mellé helyezik. A hagyomány szerint ez a szentelt ág védelmet nyújt a háznak és a benne élőknek. A tavalyi barkát elégetik, és a hamuját a következő évi hamvazó szerdai hamuszóráshoz használják fel.
A magyar néphagyomány szerint a szentelt barka jót jelent, tehát jó, ha mindenkinél van a lakásba, mert a betegség meg a vihar ellen is megvéd bennünket. És szoktunk mi is mindig vinni egy-egy szál barkát haza, és beszúrjuk a vázába, és akkor ott van velünk a szentelt barka. Ákos, légy szíves, folytasd a történetet a templomi bevonulásról és a hozsanna énekről.
A körmenet után a hívek bevonulnak a templomba, és a mise kezdetén különleges énekek hangzanak el, amelyekben a hozsanna kiáltás többször is megismétlődik.
Mit jelent ez a hozsanna, Ákos?
A héber eredeti szó azt jelenti, segíts meg, kérünk. De az idők során a dicsőítés és az öröm kifejezésévé is vált.
Így van. Tehát ez egy örömvasárnap is egyben, mert amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, királyként ünnepelték. Hozsanna, hozsanna, hozsanna Dávid fiának. Áldott, aki az Úr nevében jön. Így kiabáltak, és örültek. Dicsőítették őt, messiásként fogadták. És ez az öröm kifejezés, ez a vasárnapra is vonatkozik. Erre a vasárnapra, ami nem sokára fog közeledni, vagyis Nagybőjt negyedik vasárnapja, az az öröm vasárnapja is. Mit szoktunk a virág vasárnapi liturgiában meghallgatni? Ákos.
A passió Jézus szenvedés történetének felolvasása. A szent mise legfontosabb része a passió, vagyis Jézus szenvedés történetének felolvasása az evangéliumból. Ezt többnyire három szereplő olvassa fel.
Igen, kik ezek a szereplők? Ákos.
Az egyik személy Jézus szavait mondja.
Igen.
A második személy az elbeszélő.
Vagyis?
Evangélista.
Igen.
A harmadik személy pedig a többi szereplő szövegét mondja, például Pilátus, a főpapok, a tömeg.
Így van. Ez az egyetlen vasárnap az évben, amikor ilyen részletességgel elhangzik Jézus kínszenvedése. Ezzel a hívek már előre ráhangolódnak a nagy hét eseményeire, és különösen a nagy péntekre. Milyen ilyenkor a liturgikus szín az egyházban? Ugye Jézus dicsőségesen bevonul Jeruzsálembe, szerintetek milyen szín lehet? Tamás?
A pap ezen a napon piros miseruhát visel. A piros szín a vértanúságot, a szenvedést és az áldozatot jelképezi, hiszen Jézus halálát és szenvedését állítja középpontba.
Nagyon jó, és eddig milyen színű volt a miseruha Nagybőjtben, Ákos?
Lila!
Így van. A lila a Nagybőjtnek a színe, de vannak egy-egy vasárnapok, amikor más színű a miseruha. Tanultuk például, hogy virágvasárnapon piros. Van még egy másik, Tamás?
A rózsaszín.
Így van. Mikor szokott rózsaszín miseruha lenni a papácsin? Melyik napon?
Advent harmadik hetében.
Nagyon ügyes vagy, pontosan. És most is jön egy ünnepünk a Nagybőjtben, és Nagybőjt negyedik vasárnapja, az öröm vasárnapja, akkor is rózsaszínbe öltözik az egyház. Jó, de még térjünk vissza a virágvasárnaphoz. A virágvasárnap nem csak a dicsőséges bevonulás napja, hanem a szenvedés kezdetének előképe is. Az emberek pálmaágakat lengetve fogadják Jézust, de néhány nappal később már a keresztre feszítését követelték. Ez emlékeztet arra, hogy milyen gyorsan változhat az emberek véleménye. Emlékeztek, hittanórán is beszélgettünk, hogy először szerették, dicsőítették, saját felső ruhájukat levették, eléterítették, és úgy vonult be Jézus Jeruzsálembe, és pár nappal később mi történik, Ákos?
Elkezdték utálni.
Így van, és pontosan rosszakat mondtak róla, elítélték őt. A passió felolvasása mire figyelmeztet bennünket?
Hallgass Isten szavára.
Az is igaz. És hogy Jézus mit tett értünk. Tehát már előtte húsvétkor mi tudjuk, meg mi várjuk az ő dicsőséges feltámadását, de előtte virágvasárnapon már szembesülünk azzal, hogy mennyit szenvedett értünk Jézus. Beszélgettünk a templomi bevonulásáról Jézusnak, hogy bement a templomba, a jeruzsálemi templomban. Mi történt ott a jeruzsálemi templomban később?
A templomban voltak árusok, madárárusok, és felborította az árukat, a ketreceket, és kiiszta az árusokat.
A templomból, mert szerintetek a templomba szabad árulni, Lázár?
Nem.
Igen, a templom minek a helye?
Jézus megemlékezésére van, meg hogy felkerüljünk a mennybe.
Mit szoktunk a templomban csinálni?
Imádkozni.
Az imádság helye, pontosan, meg a Istennel való találkozás helye. Így van, ügyes vagy. Tamás, te mit szoktál még például a templomban csinálni?
Csöndbe lenni és hallgatni a papbácsit.
Nagyon jó. Nem annak van a helye, hogy áruljunk mindenféle állatot, de abban az időben, az Ószövetségben és a zsidó népnek ugye az volt a szokása, hogy állatáldozatot mutatott be Istennek. Ezért úgy gondolták ők, hogy ott közelben vannak, a jeruzsálemi templomba, lepakolták a kis asztalaikat, és árulták ott a galambot, meg a bárányt, és akkor adtak, vettek, és Jézus bement, és leszitta őket, hogy ne tegyétek az én házamat, az imádság házát a rablók barlangjává. Ez az esemény a legismertebb jelenet Jézus nyilvános működéséből. Ez egy erőteljes cselekedet, amelyben Jézus kifejezi a felháborodását, a templom megszentségtelenítése miatt. Az evangéliumok mindegyike beszámol erről az eseményről, de különböző nézőpontokból mutatják be. Ákos, légy szíves, olvasd fel a történetet a Bibliából.
Jézus belépett a jeruzsálemi templomba, és látta, hogy a templomudvart az árusok és pénzváltók elfoglalták. Haragra gerjedt, és kiűzte őket, felborította az asztalaikat, és ezt mondta. Megvan írva. Az én házam az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek.
Köszönöm szépen. János evangéliumában Jézus még egy ostort is von, amivel kikergeti az árusokat és az állatokat. A jeruzsálemi templom óriási épület volt, és fontos szerepet játszott a zsidók vallási életében. Az emberek messziről érkeztek, hogy áldozatot mutassanak be Istennek. Az áldozathoz azonban állatokra volt szükség, és sokan nem tudták magukkal hozni őket. Ezért a templomudvarban állatokat árusítottak, bárányokat, galambokat. Emellett a római pénzt a templomi adó miatt sékelre kellett váltani, mert a római pénz pogány képmásokat ábrázolt, amelyeket tilos volt bevinni a templomban. Ezért pénzváltók is dolgoztak ott a templomban, akik gyakran nagy haszonnal dolgoztak és igazságtalan árfolyamokat használtak. Jézus felháborodása annak szólt, hogy a templomot, amely az imádság és az Isten tiszteletének helye, piaccá és üzletté változtatták.
Egész életemben, Uram, dicsérem, áld
Jézus cselekedeteinek jelentőségéről beszéljünk. Foglaljuk össze, hogy egy templom Jézus cselekedeteiben milyen helynek számított.
A templom megszentelt hely. A templom Isten háza, ahol az emberek találkozhatnak Istennel. Jézus arra emlékeztet, hogy a vallás nem üzlet és a templom nem pénzszerzésre való.
Jézus cselekedete egy prófétai jel volt, figyelmeztetés a vallási vezetőknek, hogy eltértek az igaz hit útjától.
Jó, köszönöm szépen. Ákos?
A szív tisztasága. A templom megtisztítása egy lelki üzenetet is hordoz. Ahogyan Jézus megtisztította a templomot, úgy nekünk is meg kell tisztítanunk a szívünket minden bűntől és képmutatástól.
Így van, nagyon szépen elmondtad. Nekünk is tisztává kell tenni a szívünket, és nem szabad bűnösnek lenni, meg képmutatónak. Milyen cselekedeteket tett még Jézus? Ákos.
Ezzel a tettével Jézus azt is megmutatta, hogy hatalma van a vallási rendszer fölött, és hogy elérkezett az idő, amikor az igazi imádás nem a templomi áldozatokban, hanem a szívből jövő hitben és engedelmességben nyilvánul meg.
Így van, köszönöm szépen. Tehát nem az a lényeg, hogy mennyi állatot áldozunk fel Istennek, hanem hogy mi hogyan viselkedünk. Engedelmeskedünk-e hitben, és milyen vallásosak vagyunk. Hogyan viselkedünk például gyerekek a templomban? Ákos.
Szépen, csöndben, nem piszkáljuk anyukánkat, sem apukánkat, sem tesóunkat, figyelünk a babbácsira.
Így van, pontosan. És még hogyha énekelni kell, akkor csöndben maradunk? Vagy pedig énekelünk?
Énekelünk.
Így van, részt
veszünk. És ha bűnöd van, akkor gyónsz, ha már volt el első áldozó.
Nagyon fontos az is, pontosan. Azt szoktuk mondani, hogy jó lenne, ha minden nagy ünnep előtt meggyónnánk, vagy pedig első péntekenként elmennénk templomba, és gyóntatószékben felkeresnénk a papbácsit, és meggyónnánk a bűneinket. Miért fontos, hogy az imádságra figyeljünk, és ne a külsőségekre? Ne azt nézzük, hogy ki van ott a templomban, ki hogy van felöltözve például, vagy ki mit csinál. Tamás.
Hogy soha ne ítéljünk a ruha alapján, mert mindig a belső számít.
Így van, pontosan. Köszönöm szépen. És hogyha Jézus ma, most 2025 márciusába belépne a templomba, mit találna benne? Ákos.
Imádkozó embereket.
Így van. Jó, hogy ilyen imádkozó embereket találna. Sok-sok imádkozó embert. Reméljük, hogy mi is ott lennénk közöttük. Akkor most térjünk át a Nagybőjt örömvasárnapjára, mert nem csak adventban, hanem ebben a nagybőjtben is van egy vasárnap, egy különleges nap, amikor az egyház rózsaszínbe öltözik. Ezt úgy hívjuk, hogy létáre vasárnap. Ez egy latin szó. Létáre vasárnap a nagybőjt negyedik vasárnapja, amelyet örömvasárnapnak nevezünk. A nevét a mise nyitó éneke adja. Ez a nap egy kis pihenőt és örömet hoz a nagybőjti időszak szigorúságába. Ekkor az egyház emlékezteti a híveket arra, hogy a nagybőjt célja nem a szenvedés önmagában, hanem a húsvéti örömre való felkészülés. Tehát már előrevetíti az örömhírt, hogy Jézus 3 nap múlva dicsőségesen föltámad. És a rózsaszín szín az úgy jön össze, hogy a fehér színből és a piros színből, ugye, hogyha kevernénk egy palettán két színt, fehér és piros, abból összejönne a rózsaszín szín. Ez a nagybőjt egyetlen vasárnapja, amikor a pap rózsaszín ruhát ölt. Míg a nagybőjt többi vasárnapján nincs ilyen díszítés az oltáron, de ezen a napon kivétel, ilyenkor virágokat helyeznek el az oltára. Ez is jelképezi az örömet. Az evangélium pedig a nagybőjt negyedik vasárnapjának evangéliumi szakasza általában az irgalomról és a megváltásról szól. Ismerünk-e olyan történetet, amelyben Jézus az irgalomról beszél? Ismeritek-e például a tékozló fiú történetét? El tudjátok-e mondani? Ákos.
Volt egy apuka, és az apukának volt 2 fiú. A kisebbik fiú elkérte az örökségét, a jussát, és elment világgá, és rossz dologra költötte. Elköltötte minden vagyonát, és végül már annyi pénze sem maradt, hogy ételt vegyen magának, ezért a malacok ételét kellett tennie. Utána visszatért saját hazájába, és azt se kérte az apukájától, hogy fiaként vegye vissza, elég, ha csak szolgaként veszi vissza. De az apuka egy óriási lakodalommal köszöntötte, hogy visszatért.
Nagyon ügyes vagy. Így van, pontosan így volt. Lakomát rendezett, leülte a legszebb állatát, és abból nagyon finom ebédet készítetett neki, meg szép ruhát adott rá, meg gyűrűt húzott az ujjára, és visszafogadta őt nem szolgálóként, hanem gyermekeként, fiaként. És akkor mi történt? Ákos.
A nagyobbik fiú mondta, hogy miért fogadod vissza, és elköltötte az összes vagyonunkat.
Így van, és még amikor ő szeretett volna egy kicsit szórakozni, akkor ő neki még azt mondja a történet, hogy még egy gödőjét sem vágatott le, hogy ő a barátaival szórakozhasson. Ez a fiú meg, hogy visszatért, ilyen nagy lakomát rendeztél neki. Tehát ír így volt a testvére az öccsére. És mit mondott az apuka? Emlékszel rá? Aki kinek a jelképe? Ő az irgalmas atyának a jelképe, igaz? Őt jelképezi, hogy minket is visszafogad, ha bűnösök vagyunk, és megbánjuk a bűneinket, akkor minket is ugyanígy visszafogad, és nem tol el magától. És azt mondta ennek a fiúnak, az idősebb fiúnak, hogy...
Nem kell megbüntetni a másikat, hanem szeretni kell, vissza kell fogadni, és meg kell neki bocsátani.
Így van, nagyon ügyes vagy. Mondta neki, hogy bocsáss meg neki, és hogy örülj neki, mert ez a fiú elment, és visszajött, és örüljünk, és te is örülj ennek. Te itt voltál velem mindig egész alkalommal, mert te azt etted, amit én adtam, meg az én vagyonomból, ugyanúgy mindenem a tiéd, de ennek is örüljünk, hogy a testvéred visszajött. És ez tényleg a mennyei atyára is emlékeztet minket, hogy minket is visszafogad a mennyei atya. Bármikor, ha elesünk, akkor felállhatunk, és mindig elmehetünk akár Szentgyónásra is, és megbánjuk a bűnünket, és jó útra térünk, akkor az atya megbocsájt.
Mit jelent az örömvasárnap? A nagybölcs jellemzően egy komoly, elmélyült időszak, amely során az emberek böjtölnek, imádkoznak és elgondolkodnak a bűneiken. A létáre vasárnap azonban emlékeztet arra, hogy a böjt vége felé közeledünk, és húsvét öröme már közel van.
Így van, köszönöm szépen. Van még egy másik ugyanilyen örömvasárnapunk, ugye karácsony előtti időszakban, arról Lázárt kérdezem.
A katolikus liturgia hasonló módon az adventi időszakban is tart egy örömnapot, amelyet Gaudete vasárnapnak nevezünk. Az adventi időszakhoz hasonlóan itt is arról van szó, hogy a várakozás közepette is érezhetjük az örömöt.
Köszönöm szépen, jól mondtad, ez a Gaudete vasárnapja. Úgyhogy ezt megjegyezzük, hogy kétszer az egyházban van ilyen örömvasárnap. Tehát ne feledjük, hogy a hit öröm is. Bár a nagybőjt a bűnbánat ideje, a keresztény hit nem csupán a szenvedésről és áldozatról szól, hanem a feltámadás öröméről is. Ákos, mit jelent Isten szeretete?
Isten szeretete mindig felénk árad. A nagybőjt célja nem az, hogy elkeseredjünk a bűneink miatt, hanem az, hogy felismerjük. Isten mindig megbocsát, és örömmel vár minket vissza, akárcsak a tékozló fiú történetében.
Így van, Isten mindig megbocsát. Ezzel zárjuk a mai óránkat. A történetek, amelyeket ma hallottunk, nem csupán múltbeli események, hanem üzenetek, amelyek ma is élnek bennünk, és formálják életünket. Mindhárom történet azt mutatja, hogy a hitben egyszerre van jelen az öröm, az igazságosság és a megpróbáltatás is. Ahogy készülünk a nagy hétre, érdemes elgondolkodnunk azon, hogyan tarthatjuk tisztán a saját belső templomunkat, hogyan élhetjük meg örömmel a hitünket, és hogyan fogadjuk be Jézus üzenetét az életünkben. Akit szeretek, azzal közösségben élek. És ha valaki meghal az életünkben, akit szerettem, azzal reménykedek, hogy majd a mennyországba újra találkozhatok. És ez is egy öröm, hogy minket a mennyei atya hazavár a mennyországba. Ez a világ nem szűnik meg azzal, hogyha meghalunk, hanem a más világon fogjuk tovább az életünket élni, és találkozni az elhunyt szeretteinkkel. Hittanóránk végén mondjunk el egy verset a virágvasárnapról.
Virágvasárnap.
Olajágak hullnak Jézus elébe, pálmát lenget, úgy követi a népe. Szamárháton jön a béke királya, a hozsannát száz tarok is kiáltja.
Ő az, aki jön az Úrnak nevében, akiről az írás beszél eképen. Örülj, Sion, imhol jő a királyod, üdvöt hoz, ha néki kapud kitárod.
Én is, Uram, leborulok előtted, ajkaimról visszhangzik a dicséret. Kitárom most nagy örömmel a szívem, királyom vagy, te kormányzod az életem.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Teremts bennem tiszta szívet, Uram, az erős lelket újítsd meg bennem. Teremts bennem tiszta szívet, Uram, az erős lelket újíts meg bennem. Támogass az engedelmesség lelkével, szabadításod örömét ad nekem.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jocsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.